napon egy hatalmas robbanás rázta föl Budapest belvárosát. 1965. április 23-án a kettes metró építésével indokolva az egykori Nemzeti Színház utolsó fal szakaszát is felrobbantották. A Blaha Lujza térről ezzel végleg eltűnt a legendás teátrum. A csütörtöki ötös mai vendége még bőven játszott ebben a régi nemzetiben, ott, ahol a hatos megállt, és nem is akármilyen társulat tagjaként. Közben pedig ő maga is az élő színház történet része lett. A telefonvonal végén Csernus Marian. Ma 55 éve nagyon nehezen adta magát az a régi nemzeti, és 5 hét küzdelmével a sokadik robbantásra, szimbolikus talán, hiszen nem csak az épület, de a társulat is egy hatalmas súlyú kőszikla volt a színház történelemben. Álmodik-e még mindig, a mai napig is ezzel a régi épülettel?
Nézze, én nekem ez egy olyan érzékeny pontom, hiszen engem oda szerződtettek 1948-ban érettségim után, körülbelül 2 hónappal. Leérettségiztem, nem, azt hiszem 1 hónappal. Érettségi meg volt májusban és júniusban már a major leszerződtetett. Elmentem meghallgatásra. Elmondtam néhány verset, és akkor azt mondta, menjen föl a harmadikra, írja alá a szerződését.
Nem volt kitétel egyébként akkor még a diploma?
Leérettségiztem a Verespálné leánygimnáziumban, és hát miután úgy döntöttem, hogy színésznő leszek, hát elmentem, hogy hallgassanak meg, hogy mégis mit mondok, miután önképzőköri úgymond szavaló versenyeken mindig nyertem, mondom, hát meghallgatnak a nemzetibe, vagy nem. Hát miután meghallgattak, és azt mondták, hogy menjek föl a harmadikra, és írjam alá a szerződésemet. Hát ez röviden így történt, és meglepően.
Hát hosszú névsorolvasás lehetne tartani, hogy ki mindenki játszott abban a fantasztikus Blaha Lujza téri épületben, de talán a névsor legelejére Tőkés Anna kívántatik,
ugye? Jaj, drága Anna, hát én aztán egy év múlva, amikor megkaptam teljesen váratlanul a Bang Bangba a Melindát, és az Anna volt a Gertrudis, hát az a, már önmagában a gondolat, hogy én Tőkés Annával egyszerre lépek színpadra, nem is annyira a Besenyei, aki a bank, nem is ő volt, ő egy haver volt, pillanatokon belül haver lett. Na de az Anna, ez a fantasztikus méltóságú teremtmény, hát ezzel leszek én egy színpadon, érettségi után pillanatokkal. Hát így történt.
Hát hogyne, egyébként Besenyei Ferenc is hatalmas súllyal nehezedhet egy fiatal pályakezdő színészre, színésznőre, de hát egy Tőkés Anna, akiről ma már a fiatalok vagy a középgeneráció sem tudja, hogy milyen megközelíthetetlennek vélték a pályatársak, viszonylag kevés kommunikációval dolgozott, és nagy tekintélye volt abban
és
a teátrumban.
Hát ő volt Jászai Mari utóda, tehát hogy úgy mondjam, ugye volt az óriás tragikája az országnak a Jászai Mari, és szinte ezt örökölt a Tőkés Anna, mert ő lett ezután, Jászai Mari után ő lett az ország tragikája.
És egyébként, hát említette Marian, hogy a Bang Bangba kellett belépni beugrással, tehát nagyon gyorsan kellett átvenni a
igen,
szerepet.
Igen, mert a Szörényi Éva, aki a Melinda volt, ugye elhagyta az országot 56-ba.
Ön volt az állandó beugró, mert hatalmas memóriatárral és kapacitással
igen,
dolgozott.
Igen, hát csak azt ne kérdezze, hogy mi mindenbe ugrottam be, mert valahogy hogy ez most úgy nem jön össze az agyamba, de nagyon sok mindenbe. Egyébként ők is, én akkoriban kezdtem el a kocsi vezetést is, mint olyan, és volt kocsim. Na most az Anna, amikor megszólalt így az előadás végén, hogy szívi drága, ugye hazaviszel engem a kocsidon, és akkor én hazavittem őt a kocsimon, hogy valahol a Pasarét tájékán lakott, nem tudom pontosan az utcát, szóval a Pasaréten.
Tőkés Anna mellett még olyan pályatársak, mint Básti Lajos, Gábor Miklós, Major Tamás, úgyhogy hatalmas
hát a Major az, megmondom, miben volt partnerem, a színház egyik szenzációja volt a Tisztújítás, Nagy Ignác Tisztújítás című vígjátéka. Szlovák tájszólással kellett végigbeszélnem a szerepet, hogy ezt kitalálták. Azt mondta nekem egyszerűen a Major, hogy tud valami tájszólást. Mondom, hát én nem németül beszélek, meg elég jó franciául tájszólást. Tanuljon meg holnapra szlovákul. Na most hát ez azt jelentette, hogy én belépek, és elmondom önnek tájszólással az első mondatomat. Azt mondja nekem a partnerem, Major Tamás, aki a férjemet játszotta, hogy olyan őrületesen lassan mész. Mire azt mondom, hogy te még valósággal rohansz, az nem egészséges, lassan jaj, tovább érsz. Ez mindenbe érvényes, csak a politikában, nem, ott a gyors haladás híve vagyok. Ezek után kitört a taps. Mert hát ezért egy olyan mondat, és így elmondva, szóval, hogy mondjam. Úgyhogy ez egy akkora élménye és sikere volt életemnek, hogy aztán, hát ez valahogy úgy hozta a többit nyilván. Valaha, amikor még sokat utaztam, mert hát mondjuk színésznek megadták azt a kedvezményt, hogy nem 3 évenként kapott útlevelet, hanem hogy úgy mondjam, adtak évenként is, főként, ha valakit mondjuk úgy szeretett a vezetőség, és hát ezt most nyugodtan elmondom, nem gondolok arra, hogy most ezt nem illik már mondani ebben az időben, amiben most élünk, hogy az acél elvtárs, ugye, az engem nagyon szeretett, mert mindenben megnézett. Melynek következtében az ember, ha pimasz, akkor az útlevelet évente kéri, és nem 3 évente, mert tudja, hogy megadják neki, mert hát szeretik őt a színpadon, úgyhogy én évente utaztam.
Nagyon kevés színházi felvétel készült az akkori régi Nemzeti Színházról, a Blaha Lujza téréről, inkább csak fotók szintjén vannak belső képek, hát ugye a televíziózás hőskorszakában, főleg akkor még 65 előtt élő közvetítés volt, néhány színházi közvetítés, de ezek nem nagyon maradt fenn, talán Tímár József az ügynök halála, ami talán még fellelhető, de nagyon kevés színházi felvétel készült, inkább fotók, így aztán Mariant kérném meg arra, hogy egy picit érzékeltesse, hogy mekkora tere volt ennek a régi Nemzeti Színháznak, a nézőterének, hányan fértek ebbe be?
De jó Isten, hát én a számokkal nehezen állok.
Mekkora nagyságrend lehetett?
Ez óriási volt, óriási. Most ha azt mondom, hogy óriási volt, tehát olyan 900, 900 és 1000 körül.
Mert ezen gondolkodom egyébként napjainkban, hogy ma, amikor mikroporttal játszanak a prózai színházak is, és némi nehézség az, hogy eljusson az a hang a második, a harmadik emeleti karzat utolsó sorába, akkor ezek a pályatársak a 60-as vagy az 50-es években hogy tudták belakni hanggal azt a hatalmas színházat?
Hát nem mondjon nekem ilyet, hogy tudták, hát beszélni kell,
igen,
tudni kell beszélni. Hát olyan magától érted, hát arról nem beszélek, hogy azért egy színháznak legyen akusztikája. Hát el lehet rontani egy akusztikát úgy, hogy én hiába beszélek, ordíthatok és mégse értik. Na most ennek a Blaha Lujzának azért megvolt egy káprázatos akusztikája is nyilván, mert az utolsó sorba is hallották. De hát amellett artikulálni kell és beszélni. Én nem ordítottam soha a színpadon, kivéve olyan szerepem volt, hogy üvöltözni kellett. De hát, és azt tökéletesen értették. Akikkel én játszottam, hát a zseniálisnak nevezhető Somogyi Erzsi, a Somogyi Bogyónak hívtuk. Hát ezek mind nem, valahogy úgy nem találom a szavakat, mert úgy érzem, hogy ez olyan magától értetődő, hogy nekünk hozzátartozik az életünkhöz a szép beszéd. Hát,
igen.
Mit mondjak?
A családból hozta a művészetek iránti érdeklődést, mert ez egy polgári család volt, hatalmas könyvtárral.
Hát én nem hinném, hogy a családból hoztam volna, mert ugye, hogy úgy mondjam, apám első világháborús katonatiszt volt, Vitéz Csernus, na most a 3 öcsém pedig úgy ment ki 56-ban, mint a húzat, soha az életbe többé nem jöttek vissza. Nagyapám az a Drasse téglagyárnak volt a vezérigazgatója, ott egyetlen egyet kellett nekem, vagy kellett, hát ő legalábbis azt szerette volna, hogyha én nyelveket beszélek, és 3 éves koromban automatikusan beiratott egy német óvodába, úgyhogy így némettel ugyanúgy beszéltem németül, ma is úgy beszélek, mint magyarul, és erre aztán úgy rárakódott a többi, úgyhogy sehol se adnak el.
Igen, hát jött aztán még az angol, a francia.
Igen, ott, jó, hát ott, ezek igen, már nem ilyen igen anyanyelvi szinten, mint a német, de hát ahova kiutaztam, sokat jártam Franciaországba, hiszen a férjem, a második férjem, Somjó György, ugye lefordítottam fél francia irodalmat, és hát nagyon-nagyon ismertük. Hát én nyaraltam a Károlyi Mihálynénál, francia tengerparton, Nizza fölött Vansba, úgy hívják, Szempol de Vansba, Károlyi Mihálynénál nyaraltunk a férjemmel. No, ő vitt el engem akkor, hogy úgy mondjam, futó pillanatra Picassohoz is.
Igen, Picasso meg Pablo Neruda, tehát olyan nevek, akik ma már tényleg a lexikonok szócikkében szerepelnek.
Csak ezekbe a nevekbe az a jó, hogy ezek ugyanolyan magától értetődő emberek, mint bárki, aki az utcán megy. Semmi nincs bennük abból a nagyságból, amivel rendelkeznek. Na most ebbe ez a jó, hogy ezek a nagy emberek olyan magától értetődőek, mondom, mint hogyha én itt az utcán elkezdek beszélgetni egy ismeretlen vagy félig ismerős valakivel. Nem rakódik a nagyságból valami óriási dolog a, hát, hogy mondjam, a lelkükre.
Igen, szóval a három nyelv az mindenképpen megsegítette a magánéletben is a művésznőt,
hát,
de ott volt azért egy nagy könyvtár, sőt a zongora, az a zongora, ami egyszer azért, hát bizony megszenvedte azt a vágyálmát, hogy színész akar lenni.
Valahogy most ez nem jön be úgy, mint emlék pontosan, hogy miről is lenne szó.
Ez úgy 13-14 éves korában, amikor édesapjának bejelentette, hogy színész akar lenni. No, akkor hogyan reagált az édesapja?
Ja, amikor bejelentettem, hogy hát édesapám akkor, hogy úgy mondjam, Vitéz Csernus nem volt valami szelid. Még szerencse, hogy nem kapta elő a úgynevezett korbácsot, amivel ő néha az öcseimet azért eltángálta, hogy úgy mondjam. De amikor én ezt bejelentettem, szóval...
Hát ott repült valami, repült egy éles tárgy.
Ott valami repült, csak maga jobban tudja, hogy mi repült, mint én. Valami nagyon repült, csak ez, nem tudom,
hogy... Ez egy fejsze, ami behasította a zongorának a tetejét,
ja, igen,
ugye?
Na látja. Hát igen, maga ezt megjegyezte, amit én annak idején egyszer így nyilatkozatban. Igen, repült a fejsze, ami igazság szerint az én fejemnek készült volna, de ő lett volna a legjobban meglepve, ha ez a fejemnek sikerül jönnie a fejszének, szóval nem sikerült, így a zongorának így, hát egy kis része megsínylette.
És később azért a család megbékélt, tehát látták önt komoly szerepekben, büszkék voltak lányukra.
Persze, és hát ugye anyámnak sajnos a három öcsém olyan értelemben is terhet jelentett, hogy ő nem nagyon tudott színházba jönni, mert egyrészt 6 órakor kelt, 7-kor indult Cseperre a Weiss von Friedba, ahol német-francia levelező volt, gyors és gépíró, tehát ő nem időzhetett, nem jöhetett úgy színházba, hogy ő akkor hazaért Esterzsébetre éjjel 2-re, és aztán majd 6 órakor vagy 5-kor seng a vekker. Tehát ő sokkal ritkábban láthatott engem. Viszont apám az eljött mindent megnézni. Egyszer úgy jöttek össze a majorral, hogy hát ugye apám Vitéz Csernus volt, ez pedig major elvtárs. És egymás szembe jöttek a folyosón, és a major a következőt kérdezte. Mondja, Vitéz uram, eljött megnézni a leányát? Mire apám, igen, major elvtárs, eljöttem megnézni a leányomat. Egy pillanat szünet, mind a kettő bemérte a másikat, és akkor a major azt mondta, hogy tudod mit, gyere, átviszlek az MK-be vacsorázni, engem ott hagytak a francba. Már senkit sem érdekelt többé, hogy én egyáltalán ebben a dologban részt vettem, és elmentek az MK-be isten ilyen vacsorázni, az ott volt szembe a színházzal, akkor a nemzetivel szembe az MK.
Hát igen, ahogy a dal is mondja, hogy szemben az MK cigánya zenélt.
Igen.
De hát aztán ez a Blahalújzatéri korszak, ez előbb véget ért Mariannál, mint a színház épületének története. 1962-ben véget ért önnél egy fejezet. Mi okozta akkor a törést?
Szóval ugye nekem mind a három öcsém kiment. Na most ebből az egyik, a kedvenc öcsém, aki több nyelven beszélt, hát ő belőle, hogy úgy mondjam, USA Army Secret lett egy ideig, ami hát amerikai titkos szolgálatot jelent, akárhogy is próbálom fordítgatni. Na most hát ez azért ugye elég kemény. Ez elég kemény. Aztán ővele találkoztam kétszer Párizsban, amikor már ezt a titkos szolgálati ügyet abba hagyta, én meg hát elég gyakran utaztam, és Párizsban főként elég sokszor. És aztán ő lett a Las Vegas-i kaszinóknak az ötnyelvű diszpécsere, mint olyan, és hát én vetettem le a lélegeztetőgépről a nagykövet által, mert akkor már, hogy úgy mondjam, megtudtam, hogy menthetetlen.
De ez gyakorlatilag akkor ott a nemzetiben tiltólistát jelentett, tehát Major Tamásnak leszóltak a belügyminisztériumból, hogy visszább kell venni Csernus Marian szerepeit.
Hát, igen, nyilván leszóltak, de utána ennek ellenére mégis az Acél volt az, aki engem visszahozott, hogy úgy a pályára. Elég ellentmondásos dolgok, magam se tudom megmagyarázni, de hát nem is töröm rajta a fejem. Csak hát ez is benne van a képletben, hogy engem letiltottak, és aztán az Acél visszahozott.
Igen.
Mert akkor mindenben megnézett engem, ami létezett.
Viszont a közbülső éveket az sem töltötte tétlenül a művésznő, mert akkor viszont bepattant a kiskocsijába, és akkor körbejárta az országot.
Önálló estjeimmel jártam az országot, természetesen. Hát ebből például a Vörös Sándornak a Pszichét című remek műve, az több százas szériát ért el, mert én beültem délután 4-kor a kocsival, hátul a mindenkori pulikutyám, amelyik az jött velem, és akkor ott elmondtam azt a 2 órás vagy 3 órás Pszichét, utána visszaültem a kocsiba, és visszajöttünk éjszaka a kutyával. Ez így ment, néha hetente 3-szor, ami hát ugye elég megviselős, hogy úgy így fejezzem ki magam, de hát ez olyan magától értetődő volt akkor számomra, hogy természetes.
És hát ezekből az önálló estekből volt 8 darab, a Psziché mellett ott volt például a Károlyi Biblia.
Hát a Károlyi, a Rizsói Biblia, ami hát egyébként most is a könyökömben van, úgyhogy ha azt mondaná a színház, hogy holnap után megcsinálnám-e a Károlyi Rizsóit, akkor azt mondom, hogy megcsinálnám, mert elkezdem mondani, hogy tekintetes és nagyságos uraknak, vitézlő nemes népeknek, stb. Igen, és kezdetben teremté Isten az mennyet és az földet, stb. És ezt mondom másfél-két órán keresztül. Káprázatos szöveg, gyönyörűséges szöveg, szóval ha most, ahogy mondom, úgy érzem, hogy könnyes lett a szemem. Nagyon szerettem a Károlyi Rizsói Bibliáját mondani.
Pátoszos kifejezés, hogy misszió, de valóban, hogy a legkisebb településekre elvinni hát egy ilyen ős szöveget, ahhoz viszont nagyon nagy kisugárzás is kell, hogy tényleg megszólítani azt a közönséget, amelyik nem mindig jár színházba, a legkisebb települések egyszerűbb embereihez szólni ilyen komoly szövegekkel, szóval azért ez nagy vakmerőség ma már.
Hát nem tudom, hogy ma milyen lenne, mert hiszen ma már ugye ezek már nincsenek műsoron az ilyen menések, úgy tudom, ez is megszűnt valahogy, de hát nem én voltam az egyetlen a kollégák közül, akik önálló estekkel járták az országot, most nem tudok hirtelen felsorolni, sokan voltunk, szóval jó néhányan voltunk, és ez mindig ünnep volt az ottani élőknek. Én tudom, hogy bárhova érkeztem meg kisebb településre is. Ez ünnep volt a közönség számára. Úgy viselkedtek, és olyan mértékű szeretettel és tisztelettel fogadták mondjuk a Rizsói Bibliát, de fogadták a többi estemet is.
Nem hiányoztak ott akkor abban az időszakban a partnerek, tehát hogy egy kollégának a tekintetébe nézni, vagy erre ott volt a közönség, és a szemkontaktus megvolt a közönséggel?
Hát természetes. Hát egy ilyen 2 órás esten nem a kollégám tekintete, hanem a szöveg mélysége és a közönség reakciója és a közönséggel való nagyon-nagyon meleg élénk kapcsolat. Tehát az, hogy én pillanatok alatt meg kell őket, most ez olyan hülye szó, hogy meg kell őket fognom, nem, valahogy egymást éreznünk kell. 1-2 másodpercen belül az első néhány mondat, hogy tekintetes és nagyságos uraknak, vitézlő nemes népeknek, és már mindenki mi van? És aztán ez így megy 2 órán át.
És azért megteremtettek ezek az alkalmak olyan barátságokat, mint például Vörös Sándorral, akivel szinte szó szerint a haláláig.
Na most Vörös Sándorral ez egy lényegesen nem tudottan, egyikünk se tudott már róla, de aztán mégis realizáltuk. Még régebbi kapcsolat volt, mert az iskolámban, a Verespáni Leány gimnáziumban az igazgatónőm, dr. Hajcs Ilona egy ilyen évvégi önképzőköri estre, mert én akkor már nagyon szavaltam, mondtam a verseket az iskolában, meghívta a Vörös Sándort. Tehát én Sándort ott ismertem meg a Verespánéba, csak aztán kimaradtak az évek, de már utána mi úgy találkoztunk, mint akik már nagyon-nagyon régen ismerik egymást. Én rögtön mondtam neki a Verespánét, ő rögtön emlékezett, és aztán a dolog hát, amivel nagyon komoly barátságban voltunk. Úgyhogy Sándor, és ami én nekem, hát mondjam így, hogy legfontosabb barátaim voltak az életben.
szinte az utolsó pillanatig, legalábbis úgy tudom, hogy, szinte a halálos ágyán is ott volt.
Igen. Már amikor kórházban feküdt az, ami felhívott, én nem tudtam, hogy akkor Sándor rosszabbul lett, és bevitték, és ami felhívott, és emlékszem, Mari, ha még egyszer akarod látni Sándort, gyere be a kórházba. Rendkívüli pillanat volt, mert hát természetes, hogy még egyszer akartam látni, de ugyanakkor maga ez a szöveg olyan volt, hogy hát tudtam, hogy akkor most ez egy búcsú.
Egyébként a psziché az annyira ott van még mindig önnel, hogy úgy tudom, hogy ha lemegy az uszodába, amikor nyitva vannak az uszodák, és nem ilyen karanténos időket.
És ha hátamon leúszom az 50 percet, akkor természetesen a pszichét mondom, vagy Arany János balladákat, hogy ne unjam magam, mert különben megütne a guta, hogy itt úszkálok a hátamon 3/4 órát, és közben telik az idő. Na így aztán az idő avval telik, hogy én ilyenkor szövegeket mondok.
Hátúszás közben egyébként a hátúszás az egyfajta rehabilitáció, mert úgy tudom, hogy...
Az nagyon jó, mert én sose voltam gyorsúszó, hanem normál mellúszó voltam, tehát nem gyorsúszást, azt én nem tudtam, mellúszást tanultam a Lukács uszodába, emlékszem, 8 éves koromban anyám behordott Pesterzsébetről, hogy tanuljak meg úszni. Na most én csak ezt a mellúszást ismertem, úgyhogy aztán egyszer, amikor azt mondta a házi orvosom, hogy úszik, igen, hát akkor, de a hátán remélem, mondom én, dehogy mellúszás. Az Isten szerelmére felejtse el egy életre, hát tönkreteszi a csigolyáit. Hát a feje kín van, persze, hogy kín van. Jaj, hát ne tegye, feküdjön a hátára. Hát a hátamra feküdtem, először hadakoztam, és kalimpáltam össze-vissza, és aztán a dolog beállt, így mondják, beszervült, és hát azóta... Két lábbal, két kézzel úszom a hátamon.
De hát azt gondoltam, hogy azért is kellett a hátúszás, mert hogy a hátában még mind a mai napig ott van egy világháborús bombarepesz.
Na jó, hát az úszás az a bombarepeszen, hogyha mellúszom vagy hátúszom, annak mindegy. Az úgy beszervült és úgy beépült oda, hogy annak teljesen mindegy, hogy mell vagy hátúszás. A repesz, az ott van benne, az majd egyetlen egyszer még koppan a... mondom néha ironikusan, fog az még egyszer egyet koppanni.
Jaj.
Igen, ez egy nagyon szép, nagy lesz. Mindig, amikor azóta, ugye, hogyha valahányszor röntgenre kellett mennem, ez volt az orvos első mondata, már én tudtam előre. Tessék a farmer gombot kikapcsolni, tudnék pontosan akkor, mint egy farmer gomb, és avval van egy irányba, tehát a köldöki farmer gombbal a háton, a hátba van benne a szilánk. Akkor mondtam neki, hogy hát ez nem farmer gomb, hanem aknaszilánk, ja, mondta.
Hogy érte ez a sérülés?
Kint tornáztam Pesterzsébeten a kertbe, amikor már ugye jöttek, anyám lennült a 3 öcsémmel a pincébe, és én unatkoztam, hát untam, hát nem lehet egész nap a pincébe ülni, pedig akkor a bombatámadások elég sűrű jöttek, Pesterzsébeten laktunk. Azt mondtam anyámnak, hogy én most egy kicsit felmegyek tornázni. Na most ez volt az a körülbelül 1/4 óra, amikor valóban úgy vágott be egy akna, hogy elvitte a mellettem a kerítést, a szomszéd kerítést, és a mellettem levő kisfiúnak, Isten bocsássa, levittek, csuklóból levitte a kezét. Úgyhogy aztán apám rohant ezügyben is orvoshoz. Én viszont csak annyit, hogy hatalmas ütés, és a légnyomás levitte a pincébe, szóval egyszerűen lesodort 12 lépcsőt, hogy el nem törtem a lábam is. És anyám hangja, hogy hol a lányom, mondom, ne idegeskedj, hát itt vagyok, hát itt ülök. És gondoltam, hogy mi az Istennek a haragja van az én hátamba. Na hát az én hátamba aztán egy aknaszilánka van, és az ott van szépen, farmer gomb, nagyságú, fémtest, hát ilyen az élet.
A hírek után folytatjuk beszélgetésünket Csernus Marian színművésznővel.
Az ötös. 5 világkép, 5 kérdezési stílus, 5 személyiség, 5 ismerős. Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei. 12:30, jó napot kívánok, a hírszerkesztőt, Kárpát Évánt hallják. Május 3-áig hatályban maradnak a koronavírus járvány miatt elrendelt jelenlegi korlátozó szabályok, közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. 3-áig új szabályrendszert kell megalkotni, mégpedig úgy, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek és a nagyvárosoknak a védelmét megfelelő körülmények között továbbra is tudják biztosítani, ezt mondta. Erről a kormány jövő szerdán dönt. Rövid időn belül is komoly feszültségeket okozhat, ha a kormány nem avatkozik be hangsúlyosabban a munkahelyek védelmében. Erről a vegyipari dolgozók szakszervezetének elnöke beszélt a reggeli gyorsban. Székely Tamás szerint a munkahelyek tömeges elvesztése a következő hetekben is tovább folytatódhat.
Aki álláskeresési támogatást igényel, mert elveszítette a munkáját, a kormányhivatal illetékes részlegén kell kezdeményezni. Itt most már csak időpontra lehet bemenni, tehát hosszú idő az, amíg ténylegesen az adott munkavállaló, aki elveszítette az állását, a pénzéhez jut. Ez borzasztó feszültségeket fog okozni, ezért mondjuk azt ismételten, hogy sokkal célra vezetőbb, hogyha a kormányzat akár fix összeggel, vagy valamilyen sávos rendszerrel közvetlenül a munkavállalókat támogatja.
Ugyanakkor az adatok elég riasztóak, olyan számokat lehetetlen, hogy 320 ezernél is többen veszítették el a munkájukat.
Nehogy rémhírt terjesszünk, hanem a tényekről beszéljünk, és a tények azt mutatják, hogy ez a szám ez tovább fog növekedni. Ezért is kellene további intézkedéseket a kormányzat részéről a munkahely védelem érdekében tenni. Nem a munkaidőkeret meg hosszabbítása a megoldás. Nem az, hogy különböző feltételrendszerek mellett, ráadásul teljesíthetetlen módon lehessen állami támogatáshoz jutni.
Székely Tamás Lampé Ágnes kérdezte. Jövő hét 2-től, tehát 28-ától fokozatosan újraindul a termelés a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában. Először egy műszakban folyik majd a munka. A gyártás újraindításánál, mint írják, szigorú, minden munkatársa érvényes higiéniai és egészségvédelmi intézkedéseket vezetnek be. A hagyományos májusi szezonnyitás biztosan elmarad a budapesti strandokon, a nyitás reális esélyét júliusra teszi a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. Jelenlegi terveik szerint, amint feloldják a kijárási korlátozást, a kollégáik megkezdik a fürdők felkészítését. A munkavégzés alatt ügyelnek a fertőzések megelőzésére, mint írják. Végül az időjárásról, sok napsütésre számíthatunk. Ma is a hőmérséklet csúcsértéke 22 fok körül alakul majd. Késő este 14, holnap kora reggel 7, péntek délután 23 fok lesz a mostani előrejelzés szerint. Hírekkel legközelebb délben jelentkezünk itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Műsorajánló. Tudatos.hu. Az önállóság lehetőségei és korlátai. Neumann Gábor műsora szombaton 14 órakor. Ismétlés vasárnap reggel 8-kor. Műsorajánlót hallottak.
Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs.
Varholik Zoltán. Telefonos vendégünk továbbra is Csernus Marian színművész. Mindent elkövet Marian, hogy a testi kondícióját is megőrizze.
Én most is gyalog jövök föl, ezt a színházam ugyan nem tudja, és ha majd hallgatja a műsort, akkor megdöbbenve értesül róla, hogy ők előadás után nekem kocsit biztosítanak ide föl a Széher út tetejére. Na most én a Moszkva téren elküldöm a sofőrt, és azt mondom, hogy jó éjt, azt mondja, én mit csinál? Mondom, hazamegyek. Innen? Igen, végig a Szilágyi, végig a Városmajor, és akkor szépen föl a Széherre. Ez testvérek között egy az én gyors járásommal egy órányi út a Moszkva térről éjjel, tehát 4:11-től 4:12-ig, akkor itthon vagyok. Félni sose féltem, hát mitől féljek?
De mind a mai napig egyébként úgy tudom, hogy naponta 2 órányi lejárási ideje van, tehát sétál.
És... Hát hogyne, hát ma is nem voltam vásárolni, lementem szépen gyalog, mert menjek busszal. Aztán ott bevásároltam az én kis gyümölcsömet, ezt azt, amit akartam, és onnan hazajöttem szépen gyalog.
Egyébként most ezen a héten is 2 estéje lett volna a Pesti Magyar Színházban, Hályi János házasságon innen és túl című előadásában.
De az most nincs színház. Hát, most hiába van Hályi János házasságon
lenne.
Innen.
Igen.
Nincsen előadás.
Igen. Szóval, hogy ilyenkor este 7 órakor mit érez a belső biológiai óra, hogy menni kéne, tehát ezek a sok évtizedes reflexek, hogy 17:30-kor vagy 18:00-kor megérkezik
a
színész.
Igen, hogy most kéne elindulnom, most kéne oda leérnem, és most kéne elkezdenem mondani, hogy a házasságon innen és házasságon túl szövegét, amit nagyon-nagyon szeretek egyébként, nagyon szeretem ezt a darabot.
Hát most már azért túl a 150. előadáson is.
Tehát, hát igen, gondolom, igen.
Nagyon érdekes egyébként, hogy Maria mind a mai napig őrzi 70 évnek, most már tulajdonképpen idén 70 éve a Nemzeti Színház szellemiségét, míg hogyha az épület maga is változott, az elnevezés is változott, ugye,
igen.
Nemzetiről Pesti Magyar Színházra, ebbe egyébként nagyon sokan belerokkantak ezekbe a váltásokba.
Én nem rokkantam. Nem, sőt, hát nézze, a színésznek, hát ha azt mondják, hogy holnap Kiskunmajsán kellene játszanod, hát akkor a színész elmegy Kiskunmajsára játszani, nem? Mm-hmm. Hát ez természetes. Most nem azt mondom, hogy oda akarok szerződni kimondottan, de hát nem lehet a helyhez, vagy valamihez ilyen betegesen ragaszkodni. Egyébként én semmihez nem ragaszkodtam ilyen értelemben betegesen. Mondjuk ez volt a szerencsém, mert különben a temérdek haláleset, ami az én életemben már mondjuk a családon belül, és aztán nem beszélve az én végtelenül szeretett pulikutyáimról, akiktől szintén meg kellett válnom, mert hiszen ő megy el előbb, nem én. Így aztán 5 darab pulit temettem el, ami szintén azt jelenti, hogy hát ez 70 évet jelent, igen.
Hát egyébként, ha már a kutyáknál tartunk, akkor régóta tervezi, dédelgeti azt a tervet, hogy egy puli könyvet megír, tulajdonképpen egy önéletrajzi könyv, ahogy a pulik látták önt. Ezzel hol tart ezzel a munkával?
Ez valahogy nem jött így össze. De nagyon jó, hogy felvetette, mert már úgy ki is ment a gondolatkörömből, úgyhogy jó, hogy ezt felvetette, mert esetleg, hát...
Jó néhány évtizedet átfogna ez a kutya szeretete, mert már úgy hírlik, hogy 3 éves korában ön beszökött egy szoptatós kuvasz anyuka oljába.
Hódmezővásárhelyen egy szoptató kuvasz, na most a kuvasz az a legerősebb és a legveszélyesebb kutyák egyike. Tehát nem a komondor. A komondor is ugyanakkor a óriási és fehér göndörszőrű, de nem az az életveszélyes, hanem a kuvasz. Az egy rettenetesen veszélyes
állat. Hát különösen anyuka korában.
És ott ültem és néztem, hogy szoptatja a kölykeit. Na most a kuvasznak én gondolom ugyancsak olyan kölyök voltam, mert azért az állatnak rendkívüli ösztönvilága van, tehát ő pontosan felmérte azt, hogy ez ide nem bántani jön, nem a gyerekeimet akarja elvenni. Üldögéltem és néztem, hogy szoptat. Amikor anyám fel akart ordítani, hogy a lányom, akkor azt mondta a gazda, hogy asszonyom, ez lenne az életveszély, ha ön most egyáltalán hangosan szólna. Ki megbe kell várni, amíg a kislány kimászik. Kislány kimászott, itt ülök, 90, nem tudom, hány éves vagyok, maga jobban tudja.
91 és fél.
Na igen, 91 és fél, így van.
Egyébként visszatérünk még a Hevesi Sándor téri színházhoz, ami tulajdonképpen szintén nemzeti nevet viselt, majd aztán utána a Pesti Magyar Színház néven a mai napig. De tulajdonképpen ön a folytonosság, talán az egyetlen és az utolsó aktív, egykori ős nemzeti színésznő.
Hát is, igen, mert úgy látszik, ez egy szerencse, hogy még mindig élek. 90, most már mennyi vagyok, maga jobban
91
tudja.
És fél.
91 és fél vagyok, igen. Jó. Na, tehát, hogy ez azért elég ritkaság. Ritka.
A kollégák ehhez hogyan viszonyulnak? Mert tényleg
nem,
egyébként fantasztikus.
Nincsenek viszonyulások, hogy most akkor megrázó tisztelettel vagy ilyen, semmi. Haverok vagyunk, benne a színházban, szeretjük egymást, szeretünk játszani, szeretünk egymás szemébe nézni a színpadon, szeretünk utána beszélgetni, locsogni a büfé kezébe. Szóval haverság van, itt nincs az, hogy ez 90 év, meg csak 32. Nem, ez nem is érdekes, nem is szabadna, nem, Isten ment.
Nem, hát csak arra gondolok, hogy ugye együtt játszott még Tőkés Annával, és most együtt játszik például 20-21 éves egyetemi hallgatókkal, hogy gyakorlatilag e között azért lehet, hogy 100 év is van, vagy talán több is, mint 100 év.
Hát tulajdonképpen Tőkés Anna szoktatott le engem arról, hogy ilyen elgondolhatatlan tisztelettel övezzem, és így aztán én is azt várjam, hogy engem elgondolhatatlan tisztelettel övezzenek. Nem, az Anna volt, akit Anikónak hívtunk egyébként benne a színházban, ő volt az, aki ezt olyan magától értetődően szerelte le, pedig őrületes méltósággal, hát az Anna soha nem mászott ki az ő királynői magatartásából, soha az életben, ahogy nekem azt mondta, hogy Szivi, itt az idő, ugye, hazaviszel, hazaviszlek, Anikó. Jól van, Szivi, köszönöm. De ez olyan méltósággal mondta, hogy szóval...
Nem csak abba gondolok bele, hogy mennyire mást jelentett akkora színjátszás azzal a nyelvezettel, azzal a stílussal, azzal az eleganciával, mint akár mondjuk ma. Tehát más a beszédmodor, más tulajdonképpen a magyar nyelvnek is, a színpadi nyelvnek a formája. Tehát hogy ez
hát,
a folyamat.
Hát az ember egy alkalmazkodó lény, nem csak a színész alkalmazkodik a változó viszonyokhoz, hát mindnyájan kénytelenek vagyunk. Szóval nincs más megoldás az életben, mint ahhoz, ami most következik, vagy ehhez alkalmazkodni. Különben kitúr minket a világ. Nem, nincs más megoldás. Alkalmazkodás, ez egy nagyon fontos dolog. Ez nem jelent szervilizmus, nem egy szolgai alkalmazkodásról van szó. Itt arról van szó, hogy a körülményekhez, ahhoz, hogy most más a világ, másképp beszélünk. Tehát ez olyan természetes, hogy erről nem is tudnék beszélni, nem is tudok. Itten úgy ülök és tátogok. Természetes, hogy most minden más. Más, hát persze, én is biztos teljesen más vagyok. Más vagyok, mert most már elmúltam 90, hát...
Jár egyébként mai színházba, és nézi az előadásokat, pályatársakat?
Hát elég ritkán, mert ugye elég gyakran játszottam is meg minden, úgyhogy nem nagyon, pedig kéne, azt kéne csinálni, hogy most azt mondom, hogy most kiszúrom a Víg Színházat, és akkor most oda elmegyek néhány előadásra, vagy... De nagyon régen nem voltam másutt, úgyhogy ezt szégyellem is. Nagyon szégyellem magam előtt, a kollégáim előtt, hogy nem nagyon járok színházba.
És egyébként a pályatársak közül a kortársakat nézné, vagy pedig már a fiatalokat, tehát érdekli-e a következő generációt?
Én nagyon szeretem a fiatalokat, évekig tanítottam itt a Nemzetiben, vagy tehát Magyar Színházban mondjuk így, tehát a stúdióban éveken át tanítottam, és nagyon szerettem tanítani. Hát egyébként nem mondjam azt, hogy a jelenlegi igazgatóm az Alán János, ő szintén annak idején a tanítványaim közé tartozott, amikor tanítottam a Nemzeti Színi Akadémián.
Találkozik is egyébként régi felvételeivel, vagy visszahallgat esetleg például régi rádiójátékot?
Nem a világon, nem. Ezek megvannak, úgy gondolom, hogy itt valahol a lakásomban megvannak a régi felvételeim, hát mondjuk a szerepeim a albumokban, természetesen albumokban megvannak, de az, hogy én hallgatnám magam, ilyen még nem fordult elő. De ezen kívül felteszek magamnak, hát hogy úgy mondjam, szóval lemez hallgatok, mert azt nagyon, főként Mozartban dolgozom, hogy úgy mondjam.
Jó választás.
Tehát azt elég sokat hallgatok lemezt. Televízió nincs a lakásomban, mondanom se kell. Ez nem teszi be idő a lábát én hozzám.
Követi is például ezeket a mostani híreket, hogy mi van most Olaszországban, Spanyolországban, Barcelonában, álmai városaiban.
Persze, természetes. Erre mondják, hogy napra kérsz. Hát hogyne, hát a híreket úgy hallgatom, hogy maximális érdeklődéssel, maximális részvétel, most ez alatt nem agyászt értem, hanem azt, hogy benne vagyok a dologban. Szóval nagyon-nagyon-nagyon érdekel, hogy mi történik a világban. Persze.
Tehát a technika mentesség az nem információ mentességet jelent, hanem éppen amennyi kell, amennyit még szeretne befogadni a külvilágból. Mennyire foglalkoztatják, vagy mennyire mennyire rendezgeti esetleg az albumokat, azokat a nagy szerepeket, amiket akár már a Hevesi Sándor téri nemzetiben együtt élt Sinkovics Imrével?
Hát az albumok szépen itt hevernek egymás tetején, megfelelő sorrendben, a kis szobában, ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de hát én ezeket nem nézegetem.
Pedig hát lenne?
Nem fordult még elő, hogy elővettem volna, hogy azt mondom, hogy na, most kíváncsi vagyok, hogy milyen is az a kép, amikor a Bessenyeivel éppen a Bánkbánt játszott. Nem, valahogy ez a fajta kíváncsiság, vagy szóval nem, de lehet, hogy még egyszer az életemben, ha még sokáig tart, akkor leülök és albumokat nézek, de eddig még nem néztem.
Hát például lenne mit, Sinkovics Imrével 17 évig játszották a Mózest, Mózes felesége volt.
Igen,
Marian.
Igen, Cipórát játszottam benne, ő volt Mózes, igen.
Igen, hát hogyha rekordot veszünk, akkor a szerepei közül talán ez élt a legtovább, ez volt a legtartósabb siker.
Igen, azt hiszem ez, mert nem is tudom mennyi évig, hány évig ment, és hogy mennyi szer, mert nem tudom hirtelen, lehet, hogy ön jobban tudja. Nagyon sokat, sokszor ment, és nagyon szerettük, nagyon-nagyon szerettük.
Nem volt egyébként közben elvágyódás, hogy amikor kevesebb szerep jött a nemzetitől?
Nem, soha nem vágyódta. Kevesebb volt, akkor kevesebb volt. Most így jött ki a lépés, akkor mondtam a verseimet. Hát ez egy állandó háttér volt, szóval én nekem ez egy olyan biztonság volt az én kétórás estjeim, amivel beutaztam az országot, nem is egyszer. Tehát ez nem. Most kevesebb ott a színházban, akkor majd több lesz, mit tudom én, Hódmezővásárhelyen, vagy Szegeden, vagy Pécset, vagy mit tudom én, hol ahova hívnak, és ahova megyek.
Hány vers és ballada van még a memóriájában?
Hát, számolni nem számoltam.
Nagyságrendileg?
Nem, nagyon tudok. Azt kell mondanom, hogy rengeteg, de hát mondjuk aranyballadái azok úgy nagyjából mind megvannak, és aztán hát ehhez még rakódik a Vörös Sándor Pszichéja, ami szintén egy kétórás műalkotás, 2,5 talán, és hát még nagyon sok minden, nagyon-nagyon sok minden.
Volt egyébként problémája éppen bakiból, vagy memória problémából?
Soha, ezt tényleg őszintén és büszkén mondom, hogy hát nem is, ez egy színész, nekem büszkeség az, ha nincs baki, ez magától értetődik. Magától értetődik, hogy soha az életemben nem bakiztam. Nem. És nálam mondjuk a súgó, legfeljebb egy rokonszenves lény, akit szeretek, de ő ki nem nyithatja a száját, ha én a színpadon vagyok.
Én nem is találnám ma már a súgónőt, mert ugye a klasszikus súgóluk az megszűnt, úgyhogy valahonnan oldalról, vagy valami függöny takarásból.
Most már nincsenek ezek a súgólukak ott lenne a mélybe, hanem így oldalt ül általában, úgy tudom, a súgó.
Hát drága Marian, nagyon kívánom, hogy a következő években, és mondjuk az őszi szezonban ismét láthassuk, amikor vége ennek a karanténos időszaknak, akkor újból a Pesti Magyar
hát,
Színházban láthassuk.
Jó lenne, hogyha megint felpenderülhetnék a színpadra, és ott elmondhatnám a szövegemet, és nem lenne karantén, és nem lenne járvány, és egyáltalán valami béke az emberiségnek, valami, ami olyan, hát, hogy mondjam, szóval nem szeretem a nagy szavakat.
Hát köszönöm, hogy a régi nemzetére is együtt emlékezhettünk, mely ott a Blahán és épp 55 éve tűnt el.
De nagy kár volt azt az épületet fölrobbantani. De nagy kár volt. Meg kell mondanom, nem tudom kinek az ötlete volt, nem tudom ki csinálta, de nem tudom, hogy ki zavart, mert hogy ott most ott van, most látom a Corvint, az most szebb, az a kis tér ott, a tér akkor is ott volt, amikor a színház állt. Szóval most mi, ez kinek volt ez jó?
Hát reméljük, hogy folytatódik abban az épületben, ott a Hevesi Sándor téren
hát
a pálya.
Reméljük.
Úgyhogy szellemiségében itt van közöttünk Csernus Marian, és láthassuk is a következő szezonban újból. További jó egészséget kívánok.
Nagyon köszönöm a kedvességét és mindent. Köszönöm szépen. Minden jót.
Köszönöm szépen. Megköszönöm hallgatóink figyelmét, a technikai munkatársam Rózsa Hegyi Gábor volt. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Varholik Zoltán. Viszont hallásra.
Az ötös.